Én elindítottam. Én elindítottam, úgyhogy...
Sziasztok! Ez itt a Magyar Sikersztorik Podcast. Mai vendégünk Kovács Péter, aki többek között a Global Startup Awards, a Budapesti Startup Safari és az X Laboratories Inkubátorház társalapítója. Péter, köszönjük, hogy elfogadtad meghívásunkat. Tudjuk, hogy még számos másik Startup Awards és nemzetközi szervezet tagja és vezetője, társalapítója is vagy. És hát Magyarországon a networking egy jeles szakértője is egyben. Mondd el kérlek, hogy hogyan jutott eszedbe az az ötlet, hogy emberek összekötésével üzleti sikereket érhetsz el, és elmesélned röviden a karriered történetét, így bemutatását?
Persze, hát üdvözlök én is mindenkit, meg köszönöm a lehetőséget. Hogy is kezdődött ez a dolog? Az én szakmai hátterem az egyébként a recruitment és a fejvadászat. Én ebbe a világba csöppentem bele 2006-ban, egyébként teljesen véletlenül. Én nem is tudtam, hogy ez a szakma úgymond létezik, vagy hogy miből áll, vagy mik mozgatják. A dolog az úgy jött annó, hogy én elég nyitott voltam, mindig, ha engem meghívtak egy interjúra, vagy valaki felvette velem a kapcsolatot, én mindig elmentem, és mindig nyitott voltam. És így előfordult velem az is persze, hogy recruitment cégek megtaláltak és bemutattak esetleg valamilyen ügyfelüknek, vagy ez volt a tervük. És itt is ez volt az eredeti felütés, ez a Profi Power nevű cég volt, akik behívtak egy interjúra, hogy azzal a célra eredetek, hogy bemutassanak engem az egyik ügyfelüknek. Aztán az interjú végén megkérdezték, hogy nem lenne kedvem inkább náluk dolgozni. Tehát nekem így jött az egész recruitment SD. Aztán, ahogy így teltek az évek, valahogy így arra éreztem rá, hogy az embereket egyébként jó dolog így összehozni egymással. Tehát elkezdtem egy kicsit ilyen rendezvény szervező irányba átmenni. Nem volt ez egy ilyen nagyon, hogy is mondjam, milyen nagyon tiszta stratégia, hogy mi lesz ebből, vagy hova fog ez eljutni, ez az egész történet.
Tehát akkor nem volt tervezett annyira?
Nem. Az én életemet egyébként ez általánosan jellemezte, hogy úgy eléggé sodródtam mindig is, és általában semmit nem terveztem meg. Ez egyébként főleg annak is volt köszönhető, hogy nem gondoltam azt, hogy tudnám, hogy hova akarok kiukadni, mert tudtam, hogy a világnak csak egy nagyon szűk részét ismerem, meg látom, és nem gondoltam azt, hogy én tudok hozni döntéseket, hiszen rengeteg opciómat nem ismerem. Tehát én valahogy így álltam a dolgokhoz.
Igen, értem. És akkor tulajdonképpen, hogyha úgy fogalmazhatunk, te egy ilyen belső motiváció volt, tehát nem feltétlenül csak az üzletet láttad be, hanem tényleg szeretted csinálni azt, hogy összekötöd az embereket, szerettél velük így kapcsolatot létesíteni, és úgy gondoltad, hogy ez ebből akár egy nagyobb üzletet vagy dolgot is ki lehetne hozni.
Abszolút. Egyébként azon nem gondolkodtam, hogy nagyobb üzletet, vagyis úgy valahogy éreztem, hogy ez egy jó irány lesz. De ez nem volt ennyire tudatos vagy tervezett ilyen szempontból sem, hogy na, akkor én most elkezdek embereket összehozni, és akkor abból majd lesz egy Global Startup Awards, hanem ez sokkal inkább, nem is tudom, ezek ilyen belső megérzések vagy ráérzések voltak, és engem alapvetően egyébként, és ez a mai napig is igaz rám, hogy engem alapvetően nem a pénz motivált semmiben. Tehát én soha nem a pénzért akartam dolgozni, hanem inkább az értékteremtés az, ami mozgatott az, hogy lássam azt, hogy van visszajelzés, az, hogy ha valamit csinálok, annak van értelme. És igen, ahogy mondtad is, az emberi kapcsolatok azok valahogy nekem mindig is nagyon fontosak voltak, és mindig ezek erősen ott voltak nekem, mint mozgatórugók.
Igen, de hát alapvetően talán ez a legjobb, azt mondják, hogy a nagy művészeknél, sportolóknál is el kell érni ezt a flow-t, ahol igazán önmaguk tudnak lenni, és igazán a tevékenység elvezetéért csinálják, és hát így lehetsz igazán sikeres, és aztán már csak egy mellékes juttatás, hogy még pénzt is keresel vele.
Igen. Azért azt hozzáteszem, hogy most már egy picit tudatosabb vagyok, mert azért kicsit már egyrészt idősödtem, meg tapasztaltabbá váltam, másrészt meg az, hogy azért bejött egy olyan faktor nekem, hogy például családom van.
Nyilván
ezek azért az embert egy kicsit ilyen, nem is tudom, komolyabbá teszik, ha mondhatom így, de ezért én továbbra is azt gondolom, hogy sokkal naívabb vagyok, mint illene lennem. És ennek egy kicsit azért örülök.
Szerintem ez nem gond feltétlenül, de hogy... Mit mondanál, hogyha meg kéne határozni, tudom, hogy ez egy elég szubjektív kérdés, de mit mondanál, hogy hány százalékban múlik mondjuk az üzleti siker egy jó kapcsolatrendszeren, jó kapcsolati háttéren?
Hát szerintem nagyon nagyban. Én jó ebben nagyon hiszek. Ugyanis egyébként érdekes, hogyha így megnézzük a világot, ugye, hogy hogyan változott, nem tudom, az elmúlt 10-15 évben, hogy az ugye az internet, meg a technológia az mennyire bejött, és tulajdonképpen már majdnem ott tartunk, hogyha valakivel ugye akarsz beszélgetni, akkor igazából bárhonnan megteszed. Lásd, ugye ezt a mostani beszélgetést is közöttünk, azért jó, nem tudom, legalább 1000 kilométerre vagyunk egymástól, és ez nem akadályoz meg minket abban, hogy ugye egy ilyen podcast felvételt összehozzunk. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy az emberek szeretnek egymással személyesen találkozni, és sőt, azt is gondolom, hogy az, hogy a technológiának köszönhetően sokkal alacsonyabb az a küszöb, tehát nagyon könnyen bárki bárkivel kapcsolatba tud lépni, hogyha akar, viszont emiatt sokkal nagyobb a zaj is. És sokkal nehezebb kiszűrni azt egyrészt, hogy ki az, akire érdemes szállni az idődet, másrészt meg sokkal nehezebb visszaemlékezni emberekre. Hogyha valakivel volt egy személyes valamilyen kapcsolatod, valamilyen találkozásod, valami megmarad, az szerintem egy minőségibb kapcsolattá tud válni, és egyébként valahol ez is a mantránk ebben.
Ez a hitvallásod is egyben.
Így van, hogy igen, és mi ugye azért, ha megnézzük mondjuk a Global Startup Awards, vagy a Safarit, vagy bármelyik másik tevékenységünket, akkor az mindenhol az benne van, hogy mi az embereket fizikailag szeretnénk egymással összehozni. Viszont onnantól, hogy volt egy fizikai találkozó, onnantól fogva korlátlan mennyiségű kommunikációs csatornán rendelkezésére az embereknek, hogy egymással tartsák a kapcsolatot, vagy hogy elmélyedjenek egy üzleti, nem tudom, potenciális üzleti kapcsolat elmélyítésébe, kidolgozásába. Tehát az már nem feltétlenül igényel egyébként egy személyes találkozást, viszont én azt gondolom és abban hiszek, hogy ha volt egy személyes kapcsolódás, akkor az onnantól fogva kiemeli azt a kapcsolatot egy picit az általános, nem tudom, online bejelölt engem LinkedIn-en típusú kapcsolatok tengeréből, és egy sokkal megfoghatóbb és egy sokkal kézzelfoghatóbb tapasztalatot ad valaki mással kapcsolatban.
Abszolút. Tehát igazából azt mondod, hogy mindenképpen érdemes megerősíteni személyes találkozókkal, és hát talán üzleti életben is erre példa, hogy nagy vezetők, vagy akár fejlesztők is személyesen is találkoznak egymással, mert hát igazán úgy tudnak szemtől szembe kommunikálni, és hát akkor...
Igen, mert a nap végén emberek vagyunk is, igen. És valahogy... Aztán lehet, hogy két generáció múlva ez már el fog tűnni, ezt nem tudom, de az biztos, hogy nekünk még, akik jelenleg élnek a Föld nevű bolygón, nekünk még szerintem fontos az, hogy legyen valamilyen személyes kötődésünk ahhoz, akivel valamilyen kapcsolatban állunk.
Igen. Hát köszönöm erre a választ. És azt még megkérdezhetném, hogy mondjuk mik voltak a kezdetekben így a fő nehézségek, vagy ilyen kihívások, amiken úgy érezted, hogy túl kell lépned ahhoz, hogy sikerre vihesd a vállalkozásodat, céljaidat, a Startup Awards-t?
Hát az egyik első dolog az volt, hogy nem vettek engem mondjuk komolyan, mert túl fiatal voltam. Tehát azért vannak ilyen emlékeim, hogy még annó a Profi Power nevű fejvadászégnél dolgoztam, amit egyébként később Randstad vásárolt meg, és ennek a cégnek a recruitment területét vittem, kifejezetten a... Bocsánat, ez itt túlzás. De nem azzal kezdtem, hogy recruitment területet vittem, hanem az IT világra specializott recruitment csapatban voltam tanácsadó, majd később lettem ennek a csapatnak a vezetője. Viszont ez az eset, amit most mondok, ez még akkor történt, mikor tényleg abszolút még csak egy junior consultant néven futottam. És emlékszem, hogy voltunk több szervezetnek is a tagja volt ez a cég. És az egyik ilyen szervezet egyébként az American Chamber of Commerce volt, aminek voltak különböző komiti formációi. Az egyik ilyen az IT telekommunikációra fókuszáló komiti volt, ahova hát igazából senki nem nagyon tudott tőlünk elmenni, amint a cégnél, ahol dolgoztunk, mert senki nem volt annyira mélyen benne a témában, mondjuk technológiailag, mint én, és vagy nem ért rá. És azért engem delegáltak, hogy menjek el erre a találkozóra, és ez egy ilyen örökké megmarad nekem az emlékezetemben, ez egy nagyon, nagyon, hogy is mondjam, ilyen maradandó emlék lett, hogy elmentem erre a meetingre, ahol ilyen nagyobb vállalatoknak, mint tudom én, IBM, Oracle, ilyeneknek a vezetői ültek egy asztal körül, és akkor én is oda leültem, és eleve egy kicsit olyan furán néztek rám, hogy én ki lehetek. Hát szerintem egy ruházatomon látszott, hogy mondjuk ott egy embernek az öltönye az mondjuk a teljes ruhatáram árának mondjuk a kétszerese volt, És meg eleve a zöldtönyös dolog, ez nekem amúgy sem nagyon ment, és valamilyen szedett-vetett ruházatba lehettem ott, úgy próbáltam úgy sem, mintha elegánsan öltöznék, ez egyébként a mai napig sem az erősségem, de szerencsé a startup világ ezt nem is várja el tőlem. A lényeg, hogy odaültem, elindult egy ilyen bemutatkozó kör, hogy ki kicsoda, mert bejött oda valami elnök, és mindenki bemutatkozott, és amikor rám került a sor, elmondtam, hogy ki vagyok, mit csinálok, akkor az egyik figura szemben az aztán elkezdett rajtam röhögni.
Komolyan.
És onnantól fogva, láttam, hogy szemkontaktus senki nem veszi fel velem, kb. Így átugornak engem, amikor nem tudom, valami téma feljött, és ilyen véleménynyilvánítások voltak, és akkor így legyintettek egyet, és így engem így kihagytak szépen ebből a sztoriból, és ilyen nagyon-nagyon megalázó volt az egész, és akkor én aznap hoztam egy döntést, hogy egyrészt soha többet nem megyek vissza ennek a komitének a találkozóira, másrészt pedig megfogadtam azt, amit azóta is tanácsként mondok egyébként a fiatalabbnak, hogy le kell szarni az öregeket. Az van, hogy az öregek, azok így egymással nyilván 20-30 év alatt felépítettek már bizonyos kapcsolatokat, nyilván egymásnak bizalmasai, egymásnak fognak elsősorban szót adni, lehetőséget adni, hogyha valamiről szó van, és én akkor elhatároztam, hogy a saját generációmra fogok figyelni. Hát akkor voltam ilyen 25 éves körülbelül, és akkor azt mondtam, hogy akkor innentől fogva én nem fecsérlem az időmet az öregekre, nem azon fogok dolgozni, mint sokan mások, hogy megpróbáljuk bejutni olyan körökbe, ahol ott ülnek ezek a magukat nagyon komolynak érző figurák, hanem ehelyett inkább a saját generációm legszenzációsabb arcaival próbálok majd megismerkedni. És azóta is egyébként követtem ezt, és most már, hát én most nem sokára már 40 éves leszek, és ez most már átfordult egy olyan dologgá nálam, hogy ugye az én korosztályom, az én generációmban többen már egyébként döntéshozóvá váltak, és velük én már tudom építeni ezt a fajta ugye, kapcsolatot, üzleti lehetőségeket ad ez nekem, de ez az annak köszönhető, hogy én akkor erre a generációra kezdtem el fókuszálni. És egyébként közben a világ is változott annyit, hogy egyre inkább felértékelődnek a fiatalok, azért, mert itt van egy generációváltásos dolog abból a szempontból, hogy most már nem biztos, hogy az öregek tudnak csak tanítani dolgokat a fiataloknak, hanem igenis a fiatalok is tudnak tanítani dolgokat az öregeknek. Ugye, ha itt beszélünk a digitális skillekről, vagy egyáltalán az, hogy hogyan kommunikál mondjuk egy mai 20 éves a saját generációjával, az nem ugyanaz, mint ahogy mondjuk én feltétlenül, vagy az én generációm inkább azt mondom, kommunikál a sajátjával, és ezért egyre nagyobb jelentősége van a fiataloknak. Tehát egy picit azért ez a dolog, ez átfordult azóta, azt gondolom, viszont én továbbra is ezt tartom egy jó stratégiának, hogyha valaki, tudom én, 20 pár évesen kezdi elépíteni az életét, a karrierjét, vagy bármiét, akkor a saját generációjára fókuszáljon, és abban találja meg azokat az embereket, akik majd 10-20 év múlva olyan pozíciókba lesznek, és ugye ennek van előnye, hogy nagyon sok előnye. Az egyik az, hogy sokkal könnyebb leültetni egy ambíciózus 20 évest egy másik 20 éves által, mert ugye valószínűleg még nem 5 gyerekhez rohan haza este 5-kor, már elkésve a vacsoráról, tehát több az ideje is mindenkinek, nagyobb a nyitottság, mindenki ugye, aki ambíciózus, az éhes, az akar menni, építeni akarja kapcsolatait, és szerintem könnyebb haladni is így. És valahol egyébként innen jöttek a rendezvények is, hogy sok-sok embert megismertem, és azon kezdtem el gondolkodni, hogy lehetne milyen sok, ennyire sok emberrel kapcsolatot tartani. Ennek az egyetlen formája, vagy az egyik formája legalábbis az, hogy összehozni ezt a sok embert egy helyre, és őket hagyni, hogy egymással is kommunikáljanak, és valahol mindenkinek legyen ott a fejében, hogy ez valahol nekem köszönhető, hogy ez összejött, és nagyjából valahogy ez volt az a vonal, ami engem elindított szerintem az ilyen közösségépítés irányába.
Hát köszönöm, ezt így tényleg jól összefoglaltad, meg egy szép lineális ívet mutat, és tényleg akkor ez volt az is, ami hozzájárult ahhoz, hogy ilyen gyorsan sikerült ezeket kiterjesztened, mert azért valljuk be, tényleg pár év alatt kirobbanó sikereket értél el akár a Global Startup Awards-zal, ami még nagyon friss, meg a többi Startup Awards-zal is, amiben benne voltál is vagy még. Jelenleg, tehát, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy ilyen kirobbanóan gyorsan
fejlődött? Egyrészt ez is, meg még most két dolog jut eszembe ez, amit még érdemes szerintem megemlíteni. Az egyik az, hogy rohadt sokat dolgoztam mindig is. Tehát mondjuk, amikor én alkalmazottként dolgoztam valahol, akkor ugye ennek van egy íve a tipikus alkalmazotti létnek, tehát mit tudom, hogy reggel 9-10 között megérkezel a munkahelyedre, akkor elmész kávézni, akkor dolgozol, akkor utána elmész ebédelni a kollégáiddal, akkor utána megint dolgozol, akkor utána délután megint ugye egy kávézás, akkor este, mikor lemegy a munka, akkor elmész sörözni a haverjaiddal. Na most a munka részét ebből mind meghagytam, Viszont minden más, azt így leépítettem. Tehát én nem mentem el soha ebédelni a kollégáimmal, vagy csak nagyon-nagyon ritkán. Nem mentem el kávézgatni a kollégáimmal, vagy csak nagyon-nagyon ritkán. Ezeket az idősávokat arra használtam ki, meg hát este nem mentem el sörözni a haverjaimmal, hanem inkább azt is arra használtam ki, hogy elmenjek rendezvényekre, találkozókat szervezek. Tehát ezeket az idősávokat arra használtam ki, hogy építkezzek. Az építkezésben pedig elsősorban ez azt jelentette, hogy találkoztam olyan emberekkel, akik érdekesek voltak számomra, és akikkel le tudtam ülni. Ebbe egyébként nagyon-nagyon nagy előnyt adott az, hogy rekrúterként, fejvadászként dolgoztam, mert ugye általában mindenki szívesen beszél valaki olyannal, aki több potenciális állás lehetőségeket kaphat a későbbiekben. Tehát én azért ezt kihasználtam, de felelősséggel használtam ki, mert nagyon sok embernek tudtam is segíteni egyébként mindenféle lehetőségekkel. Ez az egyik, amit még hozzátennék. A másik pedig az, hogy basszus, elfelejtettem, hogy mi volt a másik, pedig tehát annyira szép
kemény, hangzott. Kemény munka, és még?
Igen, igen, a másik az, amit most gondolkodom, hogy mi is volt, ami beugrott. Igen, eszembe jutott. A naivitás, amit ugye az előbb már említettem. Tehát az van, hogy ugye az első cégünk, amit mi csináltunk a társalapítóimmal, amit létrehoztunk, ez az ICQ. Ez ugye most te nem is említetted, de ez azért nem említetted, mert nem ez az a dolog, amiben egyébként én most aktív vagyok, tehát egyáltalán nem sértődöm meg, hogyha valaki nem ezzel azonosít feltétlenül. Viszont én mai napig is részese vagyok ennek a cégnek. Ez egy fejvadász recruitment cég, amit gyakorlatilag az első vállalkozásunk volt, amit indítottunk, és a mai napig egyébként gyönyörűen működik, és ez a legélettebb és felettebb dolog, amit mi eddig valaha csináltunk. És ugye most ez egy példa, amikor mi ezt a céget megalapítottuk, akkor több mint 900 regisztrált cég volt egyébként, recruitment cég volt, azt hiszem, hogy csak Budapesten, de legalábbis Magyarországon biztos. Na most, ha én szételemeztem volna a piacot, akkor az lett volna az eredmény, hogy nem éri meg egy 901-et létrehozni. Tehát, hogyha én úgy állítam volna neki ennek az egész dolognak, és ez nem csak rám igaz, hanem a társalapítóimra is természetesen, ha úgy álltunk volna hozzá, hogy mi elemezzük a piacot, hogy mire van igény és mire nincs igény, akkor valószínűleg soha nem kezdünk bele azokba a dolgokba, amiket csinálunk.
Tehát azt tanácsolod, hogy mindenképpen, igen? Bocsánat, még hogyha nem is olyan alapos felkészülést követően kezdünk bele valamibe, akkor még az is hozhat akár sikert. Tehát nem azt mondom, hogy mondjuk vakon menjünk bele valamibe, de hogy nektek segített igenis az a naivitás, ahogy te fogalmaztál, az a vakmerőség, hogy elkezdtétek és megláttátok, hogy majd mi lesz, meg alkalmazkodtatok a piachoz.
Igen, meg még egy fontos dolog, hogyha van egy piac, mint például ugye nekünk ez a recruitment fejvadászpiac volt, de tudok egyébként más példákat is mondani, amit a környezetemben látok, ahol ugye nagyon hasonló, mondhatjuk, hogy gyakorlatilag copy-paste mennek a cégek. Például ebben a recruitment világban szinte minden céget valamilyen consultingnak hívtak annak idején. És ez olyan, mint mit tudom, az építőiparban minden céget valamilyen BAU-nak hívnak, uh-huh, vagy igen. Hívtak. És mi ezt a céget úgy neveztük el, hogy ICQ. Egyébként a név azonnal jött, hogy az egyik társadalmatoknak nekem is az IC volt a becenevünk nagyon sokáig, egymástól teljesen független az életünk korábbi szakaszaiban, és mi akartunk valamit kezdeni ezzel a dologgal, tehát a személyiségünket is bele akartuk vinni. De a lényeg az volt, hogy mi el tudtunk szakadni egy iratlan törvénytől, amit valamiért mindenki azt hitte, hogy ezt így kell csinálni. Nem, azt nem kell így csinálni. És ha most még egy teljesen kiragadott példát mondhatok, van az Arzbóni nevű társaság, akik a jogi világban hoznak létre egy hasonló innovációt. Ők azzal indultak neki, jogász srácok, hogy hát miért is kell több millió forintos töltyfaasztal egy jogi szolgáltatáshoz? Miért is kell feltétlenül öltönyben menni, mikor mondjuk a célcsoportod az lehet, hogy rövidgatyába jár? Tehát, hogy ez kicsit, tehát azt mondom, hogy az innováció az úgy is tud működni, hogy egy kicsit naívan, egy kicsit így kívülről nézve egyszerűen így újra kell gondolni dolgokat. És ez nem egy technológiai innováció, ez inkább ilyen üzleti vagy üzletviteli innovációnak nevezhető talán, de hogyha van valami, amit nagyon sokan csinálnak ugyanúgy, akkor az kívánja azt, hogy valaki egy picit másképp csinálja. És egyébként a legegyszerűbb, legunalmasabb iparágakatban lehet szerintem hatalmas csavarokat belevinni, és ezáltal tök nagy piacra szert tenni, hogyha az ember egyébként a józan paraszti eszét használja. és pont ennyi kell hozzá. Egy kicsit úgy gondolkodni, hogy nem abban a burokban gondolkodni, hanem egy kicsit a burkon kívül, ugye erre mondja az okos amerikai, hogy think outside the box. Hogy
igen, ezt pont akartam is segíteni.
Igen. Úgyhogy én ezekben látom egyébként a saját sikereinket is, hogy ezek
a startupok is valamilyen szinten ezt hivatottak megragadni, hogyha jól gondolom.
Így van. Tehát ugye a startupok egyébként alapvetően, ahogy én definiálom őket, én nagyon sokféleképpen definiál sok ember a startupokat, és az alapvetően szerintem arról szól, hogy az innováció az már nem a nagyvállalatok privilégiuma. Ugyanis amíg 15-20 év ezelőtt is akár ahhoz, hogy valaki egy kisebb céget elindítson, több 10 millió forintot kellett szerverekre költenie, meg rendszergazdára, meg ilyesmi, ezt most havi $5 mondjuk megkapod az Amazontól vagy a Google-től, ha béna vagy, és nem egy akcelerációs programtól egyébként ingyen megkapod. Tehát eltűntek ezek a belépési korlátok, és gyakorlatilag legalábbis a technológiai innovációnak egy korai szakaszában egyáltalán nem a feltétlenül igaz, hogy egy nagyvállalat gyorsabban tud haladni, mert ott még akkor is, ha ott ül, mit tudom én, 20-30 alkalmazotti gondolkodásmódú ember, akik bizonyos keretek között dolgoznak, pont ugye az előbb mondtam is, hogy néz ki mondjuk egy átlagos munkanapnak az íve, addig mondjuk összeáll 2-3 őrült állat, aki lát egy piaci potenciált, igen, és nem eszik, nem alszik, nem csinál semmit, csak éjjel-nappal dolgozik, nincs hétvége, nincs ünnepnap, nincs éjszaka, semmi. Az a 2-3 ember, mivel technológiailag nem kell, hogy kompromisszumot hozzon egyébként ahhoz képest, mintha beülne egy nagyvállalathoz, gyorsabban fog tudni haladni. És egyébként a nagyvállalatok, nem azt jelenti, hogy a nagyvállalatoknakra nincsen szükség, nyilván ez hülyeség lenne kijelenteni, viszont ugye a nagyvállalatok is többek között ezért alakulnak át, mert például 15 évvel ezelőtt elég elképesztő, és lázárom lett volna azt gondolni, hogy mondjuk egy szolgáltató központban csúszda van, meg rugalmasabb munkaidő, meg ilyenek, hát ez ma már így van. Ugyanis ugye pont emiatt ugye harcolniuk kell a tehetségekért, hogy magukhoz csábítsák őket. Tehát a nagyvállalatok is emiatt elkezdtek egy kicsit átalakulni, hogy vonzóbbá tudjanak válni az új generációk számára. És ráadásul egyébként, hogy valaki startupozik és csinál valamit, akkor egy ponton túl azért nagyon érdemes egy nagyvállalattal kapcsolódnia. Úgyis egy nagyvállalatnak mondjuk ott van a elképesztő nagy mondjuk felhasználói bázisa vagy ügyfélbázisa, amire rá tud kapcsolódni, amit természetesen saját erőből elérni, az őrületes pénzek lennének. Tehát itt nem az van, hogy a nagyvállalat a gonosz és a startupos a jó fej, hanem ez a két szereplő ez egyébként tök jó tud egymással együttműködni. Inkább csak az a fontos, hogy ha valaki kezd valami újat építeni a nulláról, akkor egyáltalán nem kell már, hogy ezt egy nagyvállalathoz beülve tegye meg.
Értem is. Tehát még azt szeretném feltenni így ezzel kapcsolatban, most így nagyvállalatokról, meg egy globális piacról, meg mindenről beszélve, hogy egy nagyon sok helyen jártam már a világban, és szinte, tehát az egész bolygón van egy hatalmas kapcsolatrendszer, amit már kiépítettél, és ez alapján mondjuk úgy mit tanácsolnál, hogy hol érdemes, vagy hol a legkönnyebb most belekezdeni akár egy vállalkozásba, akár bármilyen nem üzleti jellegű tevékenységbe, de hogy így mondjuk egy vállalkozás hol lenne a legkönnyebb elindítani a világon, vagy hol lenne a legkönnyebb valamilyen egyéni célt megvalósítani jelenleg a világon?
Ahol van internet. Egyébként nyilván ez egy kicsit ilyen egyszerűsített válasz volt, de egyébként ennek is van alapja. Szerintem nincsenek feltétlenül jobb vagy rosszabb helyek. Persze mondjuk Észak-Koreában biztos egy kicsit nehezebb lenne, vagy nem tudom, tehát olyan elszigetelt helyeken, ahonnan mondjuk nehéz utazni például. Viszont mondjuk ezeken az elszigetelt helyeken lehet erőforrást találni. Például, nem tudom, fejlesztőket, programozókat, azt lehet, hogy mondjuk pont olyan országból lehet találni, ahol egyébként befektetőket mondjuk nem találsz. Tehát szerintem itt pont a globálisabb gondolkodásmód a lényeg, el kell tudnunk szakadni az országhatároktól, amikor gondolkodunk. Tehát Budapestet én azért szeretem, mert elképesztően jól beszélek magyarul. Valami hihetetlen jól beszélem ezt a nyelvet, úgyhogy elég nagy, meg elég sok embert ismerek itt, tehát nekem itt elég egyszerű az életem. Hogyha valamilyen problémát meg kell oldanom, akkor azt valószínűleg néhány hívásból intézem, ezzel szemben mondjuk Malajziában lehet, hogy egy picit tovább tartana, ugyanezt a dolgot elintézni, de ott se lenne lehetetlen. Tehát én inkább azt gondolom, hogyha valaki, persze az, hogy vállalkozás sok mindent jelenthet, tehát hogyha mit tudom én, egy pékséget akarsz létrehozni, akkor nem feltétlenül tudsz globális erőforrásokra építeni. Viszont hogyha egy ilyen technológiai innovációt, vagy egy olyan dolgot akarsz létrehozni, ami azért nem egy szűk földrajzi rétegre lő, akkor szerintem simán ezt a kérdést ezt újra lehet definiálni, és egy picit nagyobban lehet gondolkodni. Ugyanis most erre is mondok egy olyan példát, hogy amit szerintem most egy nagyon-nagyon forró téma, ugye egyre inkább, ugye a cégek esetében egyre inkább most már bevett szokássá válik az, hogy mondjuk lehessen home office-ozni. Ennek vannak már továbbfejlődött verzió is. Vannak olyan cégek, konkrétan az öcsémnek a barátnője is egy ilyen cégnél dolgozik, ahol igazából nincs is már iroda. Egy lakás van San Franciscóval, be van jelentve a cég, de tudatosan úgy építették a céget, hogy a világon mindenhol tudjanak fölvenni embert, hogyha ott találják meg a legjobb kompetenciát. És nem korlátozzák be magukat. Na most ennek azért van egy olyan oldala, hogy ezt tanulni kell, és szerintem nem csak az alkalmazottaknak kell tanulni, hanem a munkaadóknak is tanulni kell. Egészen másfajta munkaszervezést igényel az, amikor már egyrészt, amikor ugye nem tudsz így játszolni az asztalon, ha van egy kérdésed, plusz az emberek, ugye, amiről korábban is beszéltünk, azért vágynak arra, hogy egymással személyesen is tudjanak találkozni, meg tudjanak kávézni, meg ilyesmi, tehát ezek nagyon fontos dolgok. De itt bejön mondjuk még egy olyan layer, hogy amikor bejönnek mondjuk az időzónák, és akkor hogyan szervezed meg a dolgot, amikor 8-9 óra időeltérés van plusz-minusz a kollégád és között. Tehát ezek már olyan együttműködéseket feltételeznek, ahol sokkal tudatosabbnak kell tudni lenni egy munkaszervezésben, mégsem, ha egyébként összeeresztesz nap 8 órára x embert, hogy egymás mellett dolgozzanak, nyilván ott is rengeteg kihívás van, de ilyen szempontból azért kicsit egyszerűbb kezelni. Tehát rengeteg olyan dolog van, amire megoldásokat kell találni. Szerintem egyébként az egyik legnagyobb kihívása az emberiségnek ebben a munkaszervezési dologban az pont az időzónák, hogy ezt hogy lehet áthidalni. Viszont tehát gyakorlatilag a kommunikáció már ingyenessé vált. Tehát annak semmilyen költsége nincsen, hogy te valakivel Skype-on, Zoom-on, Hangouts-on, akármin, WhatsApp-on beszélgessél napi X órát is akár. Na, bocs, egy picit így elmentem ezzel a dologgal, csak ez annyira...
Nem, semmi gond, köszönöm, hogy így kifejtetted. Pont azt akartam kérdezni, hogy akkor egyszer említettük, hogy tulajdonképpen a globalizáció, így ez az internet, ami összeköti az egész világot, ez tulajdonképpen megkönnyíti mindenkinek a dolgát, de azt is említetted, hogy ezáltal sokkal több kihívást is teremt, mondjuk ugye a munkakörnyezetben, amit mondtál, akár az időzónák, akár az ilyen találkozók egyeztetése, tehát hogy egyszerre könnyíti, és egyszerre komplexebbé teszi magát az egész rendszer.
Igen, és egyébként ezek gyönyörű kihívások. Tehát, hogy mondjuk a ti generációtok, ti fogjátok azokat a cégeket felépíteni, ezekre a problémákra már valamilyen megoldásokat ki kell, hogy dolgozzanak, és ebben például nem fogtuk tudni a nagy öregektől tanulni, akiket ugye gépek mozgatnak horizontálisan és vertikálisan is a légkondis garázsába, a légkondis autóba bemegy a légkondis garázsba, és ott a légkondis lifttel fölmegy az irodába, ott más kihívások voltak. A ti generációtok most olyan rohadt izgalmas kihívásai lesznek, mint például, amiket az előbb is te felsoroltál.
Igen, hát igen, előttünk áll a jövő, ez tény. Szeretnénk is megvalósítani, hát köszönöm ezt a választ. Még abban szeretnék egy rövid tanácsot kérni, hogy pont emiatt, hogy minden össze van kapcsolva már egymásra, és mindig 24 órában szinte elérhetőnek kell lenni az embernek, főleg így az időzónák miatt is, egy jó kérdés ide kapcsolódóan szerintem, hogy hogyan tudod jól beosztani az idődet, és hogyan tudod úgy felosztani akár a napodat is, úgy priorizálni azokat a tevékenységeket, amiket végre akarsz hajtani, vagy azokkal az emberekkel lenni, akikkel éppen szeretnél, vagy akikkel muszáj, vagy akikkel célszerű lenned. Vagy ezek erre tudnám mondani esetleg egy rövid taktikát, vagy hogy te hogy csinálod ezt mindennapokban?
Igen, de nem biztos, hogy én vagyok ebben a legjobb. Tehát én azért elég, tehát sokkal tudatosabb is, sokkal jobb is lehetnék. Tehát ugye az előnyök, hátrányok. Ugye az előnye annak, ahogy én működöm, az az, hogy gyorsabban tudtam haladni, mint sokan mások. A hátránya viszont az, hogy azért a sok munka azért elég el tudja vinni az embert. Én nem tudom mondani, hogy most nagyjából, hogy próbálom egy hetemet összerakni, de azért megmondom őszintén, hogy egyrészt ez általában nem pont így sikerül minden héten. Másrészt meg hozzáteszem, hogy elég szomorú is lennék, ha így sikerülne, és azért lennék szomorú, mert én a személyiségemből adódóan nagyon szeretem azt, hogyha változatos az életem. Tehát én nagyon szeretem azt, hogyha reggel felkelek, és egy picit úgy rejteget valamit az a nap magában, amit én még nem tudok. Engem ez motivál, és engem ez éltet. Viszont azt elmondom, hogy nagyjából, hogy néz ki egy hetem. Tehát általában, reggel én viszem el, van két gyerekem, a nagyobbikat reggel én viszem el iskolába, az úgy, ha itthon vagyok, akkor mindig én viszem el. A kicsi ő még otthon van, mert ő még nagyon pici. Aztán utána bejövök a városba, ugye bejövök itt a belvárosban egy irodánk, és akkor általában az én napjaim azok arról szólnak, hogy hívás, hívás, meeting. A keddi napokat, azokat próbálom otthonról dolgozni, tehát hogy egy kicsit fókuszáltabb, és maximum csak hívásaim vannak, és egy picit próbálok úgy dolgozni is. A hétfő meg a szerdai napom az, amikor egyébként ugye bejövök az irodába, és általában nagyon sokáig benn vagyok, de hát, hogy van olyan, hogy hajnal kettőig is mondjuk itt vagyok, és mert ugye napközben a meetingeim vannak, és akkor mondjuk ilyen 6-7 óra körül tudok elkezdeni, hogy igazából a szó klasszikus értelmével dolgozni, mikor leülök, és egyáltalán eljutok odáig, hogy kinyissem a gépemet, és így megnézem normálisan az e-mailjeimet. A kedd és a csütörtök azok a napok egyébként, amikor a nagyobb fiamat edzésre is viszem, ott nekem kiesik egy csomó óra ezáltal, mert én ráadásul Budapesten kívül lakom, és ott az utazási idő is bejön. Még van olyan, hogy este utána, amikor az egész ilyen altatás, fürdés, mizéria, vacsora, ez így lemegy, akkor utána még van, hogy azért úgy nekiállok, és még csinálok dolgokat, főleg, hogyha ég a ház. De ez akkor ilyen este 9 után van, és akkor még a hétfőt meg a szerda, ugye, amikor nagyon tolom bent, a kedd, a csütörtök, amikor azért úgy időbe hazamegyek, vagy ugye ebből az egyik napot általában próbálom eleve otthon is tölteni, és akkor van a pénteki nap, ami meg skálázható attól függ, hogy épp mennyire nagy a gebasz, vagy mennyire öntenek el a dolgok meg a határidők, akkor van, hogy akkor is mondjuk nagyon megtolom sokáig, de van, hogy mondjuk időbe hazamegyek. És a hétvége az, amikor viszont így nem dolgozom. Hát ott tényleg csak akkor, hogyha elképesztően égető valami, és nagyon-nagyon fontos, akkor is, azt is leginkább akkor, amikor mondjuk a család már elaludt. Inkább így éjszaka. De próbálom ezeket a napokat úgy tölteni, hogy még a telefon se legyen nálam, ha lehet.
Értem. És akkor még egy ilyen nagyjából záró kérdést szeretnék kérdezni tőled, hogy ha egy-két mondatban kéne megfogalmaznod, mi az a legfontosabb, akár úgy mondhatom, életbölcsesség, vagy tanács, amit te úgy akárkinek szívesen átadnál, vagy mondanál, hogy tegyen így, vagy gondolkodjon így, ami igazán előre vihet az életben, és amitől egy boldog életet élhetünk. Ez nem csak üzlet, hanem akár mindennapokban.
Hát nagyon nehéz egy dolgot mondani, szerintem inkább egy-két ilyen gondolatot tudok mondani. Az egyik az, hogy ne hallgassál másokra. Ugye ezt már úgy mondtam így az idősebb generáció kapcsán, hogy mindenki, főleg egyébként, hogyha elkezdesz így valamilyen dolgokra ráérezni, és így elindulsz valamin, és az úgy látványosabbá válik, akkor hirtelen mindenki nagyon kapcsolódni akar hozzád, meg ilyesmi. De azelőtt meg mindenki el akar mindent adni neked, meg akarnak lovagolni hullámok, a te hullámaidat, meg ilyesmi. Itt felértékelődnek egyébként a régebbi kapcsolatok. Ugye azok a kapcsolatok, amik még akkor kötődtek, még mielőtt mondjuk így úgymond idézővel befutottál valamivel. Tehát szerintem ez egy ilyen dolog, hogy én nagyon vigyáznék mindenkivel, akinek olyan titulusai vannak, hogy tanácsadó, mentor vagy coach. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek jó tanácsadók, mentorok vagy coachok. Vannak, és én is ismerek olyat, akik nagyon jók. Viszont annyira nagy a zaj. Általában azt érdemes megnézni, hogy az ember, aki olyan nagyon dörgölőzik, és nagyon-nagyon meg akarja mondani a tutit, ő mit épített már valaha. Ha ő még nem épített semmit, és semmilyet nem tud felmutatni, amivel te azonosulni tudsz, akkor szerintem így hesegesd el nagyon udvariasan. Ez az egyik dolog. A másik pedig szerintem a nyitottság, ugye ezt is már mondtam, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy főleg, hogyha az ember még úgy keresi magát meg a lehetőségeit, akkor tényleg bele kell tenni az időt, és menni, és kapcsolatokat építeni, és olvasni, és inspirálódni. Tehát, hogy így minden olyan dolgot befogadni, amit csak lehet. Én nem hiszek abba, hogy nagyon érdemes tervezni, főleg még így az elején, mert nem tudhatod, hogy milyen inspirációk, milyen benyomások fognak érni. Lehet, hogy valami totálisan más dologba mész át 2 év múlva, és ezt most még nem láthatod előre. Lehet, hogy szerintem egy kicsit kizárod a saját lehetőségét, hogyha nagyon tudatos akarsz lenni már így a pálya elején. Hanem ott inkább nyitottnak kelleni szerintem, és menni, és megragadni a lehetőséget. Tehát most te is ugye kint vagy Németországban, valamilyen, ha jól tudom, valamilyen program, ugye, ilyen iskolai program keretében.
Igen, egy Erasmus-os csereprogramon vagyunk kint Ádámmal, igen.
Pont ez. Minden ilyet. Tehát, hogy akármi szembe jön, én mindenre rámentem, amilyen volt, és szerintem ez, és bulizni, menni, nyomulni, haverkodni, csajozni, pasizni, mit tudom én, az összes ilyen dolog egyébként azt így maxra kell járatni, mert ezekből nem tudhatod, hogy évekkel később az a kapcsolat az mit hozhat majd. És tényleg így, ja, én ezeket a dolgokat tudom mondani alapvetően.
Értem, köszönöm. Tehát, ha jól levettem, akkor így a legfőbb mondani valód ezáltal, hogy legyünk nyitottak, és hallgassunk magunkra, és akkor biztosan előre fogunk jutni, bár nem biztos az irány, de
és nem szabad
az,
félni.
Hogy valami jó, nem szabad
nem
félni.
Nem szabad félni, mert nincs vesztenivalód. Tehát, hogyha most megnézed azt, én mindig meg szoktam nézni, hogy mi lehet a legrosszabb, ami történik. Mert a legrosszabb, ami történik, nem halsz éhen, nem halsz meg, lesz hol aludnod, onnantól fogva igazából nincs vesztenivalód, és sokan szerintem pont ezek miatt, a békjók miatt nem tudnak előre haladni, olyan dolgoktól félnek, amiktől egyébként nem kell félni. És ebben egyébként sokat segít, hogyha az ember utazik, kilép a komfortzónájából folyamatosan, megtapasztal új dolgokat, mert akkor onnantól fogva olyan problémák, ami mások fennakadnak, azok már nem is fognak olyan nagy problémának tűnni. És szerintem ennek a tágítása az például egy nagyon fontos dolog, hogy Az a felelősség mennyiség, ami az én vállamon van ma, azt még 10 évvel ezelőtt szerintem beleroppantam volna. Nem bírtam volna. Most meg azért úgy egész jól bírom. De ez azért van, mert hogy folyamatosan tágítottam ezt, és folyamatosan keményítettem magam ezáltal. Úgyhogy szerintem még ez egy fontos tanács, amit tudok adni.
Jól van. Hát Péter, nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és fontos dolgokat tudhattunk meg itt tőled, hát így a karriered során, meg a tanácsokat, amiket adtál. Úgyhogy le is szeretném zárni ezt a mai interjút. Még egyszer köszi, hogy itt voltál.
Én is köszi szépen a lehetőséget.
Mi voltunk a Magyar Siker Sztorik Podcast.
És legyetek is sokáig.